Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóim, 13. Leó negyedszázados pápasága alatt rendkívüli munkabírásról tett tanulságot. Különösen megmutatkozott ez az általa kiadott enciklikák számában. 80 felett van azoknak a körlebeleknek a száma, amelyekben teológiai, erkölcsi, politikai, közéleti, társadalmi kérdésekről fejtette ki a véleményét. Így a pápai trónra kerülve 13. Leó nunciusként és püspökként szerzett tapasztalataira és korábbi meggyőződésére építve fokozott érdeklődéssel fordult a politika, az állami élet, a társadalom és a gazdaság problémái felé. A politikai hatalom természetéről 1885-ben kiadott Immortale Dei kezdetű körlevelében első alkalommal fogalmazta meg azt, hogy a katolikus hitből és erkölcsiségből fakadó elvárásoknak bármilyen arisztokratikus, monarchikus és demokratikus republikánus államforma is megfelelhet, amennyiben tiszteletben tartja a természetjog és a természet törvényelveit és az alapvető keresztény értékeket, vagyis az egyház nem kötelezi el magát a továbbiakban történelmileg változó, mulandó államformák hatalmi mechanizmusok mellett. Egy lépéssel tovább ment egy következő 1888-ban megjelent körlevelében, a Libertas Praestantissimum kezdetűben, amelyben a parlamentáris demokráciáról és a polgári szabadságjogokról nyilatkozott pozitív szellemben. Két esztendővel későbbi körlevelében, a Sapientiae Christianae kezdetűben pedig már egyenesen a hívő ember lelkiismereti kötelességének nevezte a demokratikus, polgári állam közéletében való a keresztény értékeket szolgáló részvételt, amit az előtt 9. Pius még néhány évvel korábban, különösen az olasz belpolitikai életet tartva szem előtt kategórikusan megtiltott. Általánosságban is elmondható, hogy 13. Leó új irány szabott az egyház és az állam a közhatalom közötti kapcsolatok megítélésének. Abból indult ki, hogy az egyház és állam két egymástól független intézmény, amelyek között semmilyen alá-fölé rendeltségi viszony nem állhat fenn. Az állam tökéletes társulás, amely a természet jogelvei szerint van megszervezve, célja pedig nem más, mint polgárai e világi boldogulásának szolgálata. Ennek érdekében együtt kell működnie az egyházzal, ám ez az együttműködés a két fél autonómiáját nem rombolhatja le. Hiszen mindkettő bár más és más feladatra van rendelve, de kívánatos módon a közös erkölcsi törvény és értékrend alapján kell, hogy álljon. 13. Leó szerint ez megengedi, hogy állam és egyház között szorosabb, vagy akár lazább kapcsolat álljon fenn, sőt a két szféra elválasztása is megengedhető, ha nem jár együtt azzal, hogy a közhatalom közvetlenül hit és egyház ellenes, vagy éppen polgárainak ártó célok érdekében használja hatalmát. Az elvi állásfoglalások mellett 13. Leó nagy aktivitást mutatott gyakorlati politikai, egyházpolitikai, diplomáciai kérdésekben is. Mint kiváló tárgyalópartner, elegáns stílusú, rokonszenves személyiség, uralkodók, vezető politikusok rokonszenvét is megnyerte, ami nagyban elősegítette, hogy sikerült a pápaságot kiemelni 1870 utáni nemzetközi elszigeteltségéből. Ám nem minden politikai kezdeményezésben bizonyult sikeresnek. Így nem sikerült rendezni a Vatikán és az Olasz Királyság közötti konfliktust, elhárítani annak a veszélyét, hogy az olasz belpolitika hatásai beszüremkedjenek az egyház napi életébe. A pápa továbbra is fenntartotta azt az elődje által képviselt álláspontot, hogy az olasz katolikusok ne vegyenek részt az olasz pártpolitikai életben, és érvényben maradt az az ajánlás is, bár egyre kevésbé volt foganatja, hogy tartózkodjanak a parlamenti választásokon való részvételtől. Ugyanakkor a színfalak mögött állandó tárgyalások folytak a felek között a viszonyok rendezéséről, bár azok eredményessége a politika liberális irányítóinak merevsége miatt igen csekély maradt. Ugyanakkor az olasz egyház működésének zavartalanságát minden nehézség ellenére sikerült biztosítani, sőt a pápa kifejezetten bátorította itáliai híveit, hogy egyre aktívabban vegyenek részt a társadalom mindennapi gazdasági, kulturális életében. Alkalmas eszköznek bizonyultak erre a katolikus egyesületek és a katolikus sajtó, amelyek tevékenységét a még 9. Pius által alapított, de 13. Leo által különösen is pártolt Opera dei Congressi foglalta össze. Uralkodása második felében Leo pápa határozottan támogatta azt is, hogy alakuljanak az egyháztól független, ám a keresztény tanítás alapján álló szakszervezetek, munkásszervezetek, akár politikai pártok, amelyek közvetíteni képesek az egyház és a civil társadalom között, egyben pedig határozottan képviselik a kereszténység ügyét a laikus, szekularizáció által formált világban. Ezzel összefüggésben viszont kinyilvánította azt is, hogy a keresztény színezetű mozgalmaknak magától az egyháztól függetlennek kell maradniuk, hiszen maga Krisztus egyháza nem tehető politikai pártá vagy mozgalommá. Az ilyen pártok keresztény jellegét tagjaik hívő keresztény mi volt, valamint az általuk képviselt értékek hivatottak biztosítani. Nem kísérte sok szerencse a pápa erőfeszítéseit a francia köztársasághoz fűződő kapcsolatokban sem. Ott érvényben maradtak a Napóleon idejéből származó az állam és az egyház szétválasztását előíró törvények, a közszellem a liberális, republikánus, sőt, szocialista eszmék javára változott, a katolikusok a társadalmi és szellemi élet peremére szorultak. A francia állam különösen a szerzetesi élet és az oktatási területén igyekezett korlátozni az egyház szabad működését. Számos rendi közösséget feloszlattak, kitiltottak az országból, a katolikusokat pedig saját szerény feltételek között működő iskolarendszer kiépítésére kényszerítették. 1900 után pedig, amikor a szocialista színezetű kormányok kerültek hatalomra, radikális, laicizáló törvények egész sora rontott tovább ezen a helyzeten. De ugyanez ment végbe a szellemi életben is. A liberális, antiklerikális propaganda és kultúra állami támogatást nyert, a katolikus értelmiség pedig sajátos gettóhelyzetbe került. A francia vallási élet ennek ellenére sikeresen újította meg önmagát, új lelkiségi mozgalmak, egyesületek egész sora igyekezett ellensúlyozni a negatív, kedvezőtlen külső hatásokat. Több sikerrel járt a kapcsolatok rendezése más európai hatalmakkal. Így a kultúrharc hullámainak elültéve 1882-ben helyreállt a diplomáciai kapcsolat Róma és a Német Császárság között, amit II. Vilmos császár két látogatása is követett a Vatikánban. A birodalmi gyűlésben egyre nagyobb szava támadt a német katolikusoknak, megalakultak az első katolikus politikai mozgalmak és pártok, ami magát Bismarck kancellárt is Róma politikája újragondolására ösztönözte. A közeledés végső állomásaként került sor, néhány német tagállam, majd pedig a birodalom és Róma közötti konkordátum elfogadására, ami hosszú távon tette rendezetté a német egyház helyzetét, biztosította a katolikus egyház jogait. Közeledés következett be a cári birodalom és a Vatikán között is, ami különösen a lengyel, litván, ukrán katolikusok számára hozott könnyebbséget, és amelyet a diplomáciai kapcsolat megújítása mellett az is jelzett, hogy 1883-ban III. Sándor koronázásán már hivatalos pápai küldöttség is részt vett, a katolikusok pedig egyházi vallási ügyekben a korábbinál szélesebb autonómiára tehettek szert. Más európai országok esetében 13. Leó a konkordátumok politikáját szorgalmazta. Így sikerült Hollandia, Belgium, Spanyolország esetében kétoldalú szerződésekkel biztosítani az egyház minimális jogait és szabadságát, és ugyanezt történt több latin-amerikai ország esetében is. Az angol kormány is párbeszédet kezdeményezett Rómával. 13. Leó viszont az ír katolikusokat intette arra, hogy a brit uralom elleni küzdelmüket tartsák a polgári, alkotmányos keretek között. Ugyancsak sokat javult a Vatikán kapcsolata az Amerikai Egyesült Államokkal, ahol a kivándorlásnak köszönhetően gyorsan növekedett a katolikus, ír, olasz, lengyel és más vidékekről érkező polgárok száma. A helyi katolikus egyház a szigorú vallási semlegességet hirdető szövetségi állam lehetőségei között a pápa hathatós támogatásával vallási és kulturális értelemben is megszervezte magát, és különösen jelentős előrelépés történt a katolikus iskolaügy területén. A politika világa mellett 13. Leó érdeklődésének középpontjában kezdettől a társadalmi, szociális kérdések álltak. Ezen a területen személyes, korábbi tapasztalatai mellett támaszkodott azoknak az európai keresztény értelmiségi köröknek az ösztönző hatására, amelyek a szociális és munkás kérdés katolikus szellemű értékelésére bíztatták a pápát. A szociálisan elkötelezett katolikus mozgalmakat összefogó Friburgi Unió előkészítő informáló anyagokat tett le a pápa íróasztalára, és a formálódó keresztény érdekvédelmi és szakszervezetek pártkezdemények is azt sürgették, hogy Róma mielőbb foglaljon állást a munkásság nyomorúságának botrányával, a gazdasági és politikai élet visszásságaival kapcsolatban. Szociálisan érzékeny katolikus értelmiségi körök, amelyek tagjaival a Szent Atya kezdettől élénk kapcsolatban állt, számtalan ötlettel álltak elő ebben az időben. Voltak, akik a hagyományos keresztény filantrópia, a szegényekről való adakozó gondoskodás, a karitatív munka jelentőségét hangoztatták. Mások, mint a német Ketteler püspök, vagy a pápa barátja, a francia Albert de Mün, a munkás érdekvédelem egyházi támogatását és az államok szociális törvénykezésének átalakítását látták sürgető feladatnak. Az osztrák Karl Vogelsang báró mozgalma viszont a tőke és a munka világa közötti kiegyezést, közös munkáltatói és munkavállalói szervezeteket, úgynevezett korporációkat, ezek egyházi közreműködéssel való megteremtését látta volna a legszívesebben. Az sem elhanyagolható ugyanakkor, hogy a harcos szociáldemokrácia ezekre az évekre jutott el a II. Internacionálé megalakításáig, május 1-én megünnepléséig, a szociális feszültségek egyre radikálisabb megoldásának immár erőből és erőszakos úton való követeléséig. Lényegében ezek a késztetések és a pápának a világ dolgaival kapcsolatos mély elhivatottság és illetékesség érzése vezetett oda, hogy gondos mérlegelés és igen alapos előkészítő munka után válaszul a Friburgi Unióba tömörült katolikus szervezetek kérésére, megjelent komoly érdeklődést, nagy visszhangot és jelentős indulatokat keltve a Rerum Novarum, a katolikus társadalmi tanítás elméleti és lelki pásztori alapvetését magába foglaló enciklika. A pápa és munkatársai számos katolikus szervezet és mozgalom javaslatait mérlegelték. Így született meg az a döntés, hogy a körlevél központi témája a munkáskérdés, a munkásság tarthatatlan és igazságtalan helyzetének elemzése legyen. Kedves hallgatóim, eddig jutottunk ma, legközelebb a szociális körlevél a Rerum Novarum áttekintésével folytatjuk. Horváth Pált hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kőszikla. Horváth Pál műsorát hallották a pápaság történetéről.
Igéző. Vallomások Isten szaváról.